Szerkeszti Nagybodó Tibor. Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyen rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Pár héttel ezelőtt az Összhangban meghívottunk válaszaiból, megtudtuk, hogy miként értelmezi a teológia az emberi szenvedést, hogy milyen szerepet játszik a vallási tolerancia és az együttműködés a mai világ konfliktusainak megoldásában. Azonban elhangzott többek között még az is, hogy mit tanít a kereszténység az elmúlásról és az örök életről. Megérthettük, hogy miként működik a megbocsátás a mindennapi életben, és még az is kérdés volt, hogy meg lehet-e tanulni a megbocsátást, és hogy vajon mindent meg lehet-e bocsátani. Tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdésekre, hölgyeim és uraim, ma még mindenképpen folytatnunk kell ezt a beszélgetést. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Veres László Maros Szent Királyi református lelkipásztort, lelkész úr, jó napot kívánok. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Kedves szerkesztő úr, én köszönöm a kedves meghívást, és áldást kívánok a neked is, a szerkesztőnek is, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindazokat a kedves rádió hallgatókat, akik most velünk együtt vannak, akik az Összhang műsorát hallgatják. Eltelt néhány hét azóta, hogy legutóbb itt lehettem ezelőtt a mikrofon előtt, itt ebben a stúdióban. Mondhatnám mindannyiunk nevében, hogy nagyon-nagyon gyorsan elmúlt az a pár hét, amióta nem hallottuk egymást, amióta nem találkoztunk. Sok minden történt a nagyvilágban, és sok minden történt velünk is, a mi kicsiny világunkban is, amióta az Összhang vendége lehettem. Remélem azonban, hogy az idő nem csak múlt, hanem telt is. Szívből remélem, hogy sok kedves rádióhallgatónak enyhültek a szenvedései, vagy múltak azok a fájdalmak, amelyek annak idején néhány héttel ezelőtt még kínozták őt, és nagyon-nagyon remélem, hogy sokan vigasszal teltek meg. Remélem, vannak olyanok, akiknek összhangba került az életében sok-sok dolog, ami ezelőtt zűrzavarban volt. Remélem, hogy sokaknak elmúlt a feszültsége, és megteltek nyugalommal. Remélem, vannak olyanok is, akiknek megújult az élete, hogy az őszi idő nem az elmúlás emléke, őket, hanem arra, hogy Isten mindent megreformál, azaz mindent helyreállít. És remélem, hogy vannak olyanok is, akik éppen az Összhangot hallgatva találták meg a megnyugvást elhunyt szeretteik miatti gyászukban. Az előbb arról beszélgettünk, és ez így igaz, hogy az idő hűvösebbre fordult, amióta találkoztunk, de nagyon-nagyon remélem, hogy emberi kapcsolataink nem váltak fagyosabbá azóta. Naponta tanulgathattuk a nagy leckét. Egymást jobban el kell fogadni, egymásnak jobban meg kell tanulni megbocsátani, és egyre inkább meg kell tanulnunk folyamatosan tolerálni egymást. Talán arra is rácsodálkozhattunk újra, hogy az Úr, világunk hatalmas teremtője még elvisel bennünket. Mindezt igazán remélem, de nem áltatom magam, sem másokat. A világ, ami kicsiny világunk is, olykor tele van feszültséggel. Sokakat bántanak, megaláznak a munkahelyen, a családban vagy az utcán. Az elmúlt napokban mondta nekem ismét valaki, amiről beszéltünk néhány héttel ezelőtt is. Csodálkozik, hogy Isten elvisel még bennünket, elviseli azt a rettenetes sok gonoszságot, bűnt, ami ebben a világban van.
Köszönjük a szép gondolatokat, lelkipásztor úr. Mi a bűn teológiai értelemben, és hogyan értelmezhető a modern élet kontextusában? Javasoljuk, hogy folytassuk ezzel a kérdéssel a mai Összhangot, vagyis a ma esti műsorunkat.
Teológiai értelemben a bűn nem más, mint lázadás Isten ellen, szakítás Istennel. Mivel hitünk szerint Isten mindennek a teremtője, egyedül ő tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. Az ember azonban azzal vétkezik leginkább, hogy maga akar meghatározni, megszabni, hogy mi legyen a mérce, és ebből teljesen ki akarja zárni Istent. Ennek egyik következménye az, hogy a mai ember semmit sem utál jobban, mint a bűnkifejezés. Nem szabad már szinte valamire kimondani azt, hogy bűn, mert azonnal emberek milliói kapják fel a fejüket, és lázadnak azért, hogy miért nevezzünk valamilyen beteg magatartás, gonosz magatartás bűnnek. Nincsen bűn, ezt mondja a mai ember, ezt harsogják a mai ideológiák, és nagyon-nagyon sok médium, média ugyanezt harsogja, hogy nincsen bűn, mindenki éljen úgy, ahogy akar. esetleg az tekinthető bűnnek, sőt bűncselekménynek, ha valaki mást hirdet. Ez sem mai találmány. A mai szemmel és szabadelvű rómaiak toleráltak mindent, kivéve a keresztényeket, akik rámutattak az akkori 2000 előtti világ borzasztó, rettenetes nagy bűneire. Az Istentől elszakadt ember Isten akaratát valamilyen ostoba korlátnak érzi, amit le kell rombolni. A következményeket nap mint nap láthatjuk. Isten nem véletlenül, és nem a bosszantásunkra adja az ő törvényeit. Olyanok azok, mint a védőkorlátok a veszélyes útszakaszon, vagy mint a sorompók a vasúti sínek előtt. Meg lehet próbálni átbújni, vagy átmászni fölöttük, ostobán nevetgélve, hogy a korláton túl nincs semmiféle szakadék, vagy nem jön semmiféle vonat a lezárt sorompók mögött. Előbb-utóbb azonban bekövetkezik a rettenetes tragédia. Én magam évtizedek óta látom, figyelem, hogy hogyan tépi, hogyan szaggatja a sors azokat, akik semmibe veszik Isten védőkorlátjait. De erre a kérdésre, hogy mi a bűn teológiai értelemben, másképp is válaszolhatok, másképp is elmondhatom a lényeget. A Szentírásban egy nagyon érdekes kifejezést találunk arra, amit magyarra bűnre fordítunk. A Szentírás eredeti nyelvén a bűnre használt kifejezés magyar nyelvre pontosan így is fordítható: céltévesztés. A Bibliának, a Szentírásnak nagyon szemléletes nyelvezete van, és ha így fogjuk fel, ha így közelítjük meg, hogy a bűn az valójában céltévesztés, akkor már is sokkal többet megértünk róla, hogy mennyivel több ez, mint ha valamire azt mondom, hogy ez szabad, és az nem szabad, és ha valaki elköveti, az mégis bűn. Tehát a bűn a Szentírás szerint az céltévesztés. Valami olyasmi, mint amikor a kilőtt nyilvessző teljesen másfele suhan, mint amerre haladnia kellene. Nem talál célba, hanem valahol nagyot puffanva leesik a sárba, vagy eltalál valakit, akit nem szerettünk volna eltalálni azzal a nyilvesszővel. Bűnös, azaz céltévesztés vesztett az az ember, aki meg van győződve, hogy jó irányba megy, és hogy jó irányba halad az élete. Holott teljesen ellenkező irányba megy, mint amerre. Hallja ugyan, hogy szólnak hozzá, hogy jönnek a figyelmeztetések, hogy vigyázz, mert azon az úton szakadékba mész, hogy sehová nem jutsz azon az úton. Ő csak megy tovább, mint egy őrült, és nem hallgat arra a figyelmeztető szóra, ami elhangzik felé. Hát ez jó, hogyha így értjük meg, és így fogjuk fel, hogy a bűn az céltévesztés. Még ennyit talán érdemes erre válaszolni, ha teológiai értelemről beszélünk, hogy hitünk szerint a bűn mérge már születésünk, sőt fogantatásunk pillanatától bennünk van. Tudom, hogy ettől is az égnek áll a haja sokaknak, pont úgy, mintha valamire rámondjuk, hogy bűn, amit nagyon sokan szeretnének normális dolognak tartani. Rátekintünk egy gőgicsélő kisbabára, és felháborodottan kiáltanak fel, hogy hát milyen Isten az, aki egy ilyen drága kisdedet bűnösnek tekint. Hát kinek ártott ő? Az elmondottak fényében tehát a bűn azt jelenti, hogy mi születésünktől kezdve krónikusan céltévesztők vagyunk. Ki ne járta volna már meg, hogy jót akart, de rossz sült ki belőle. Újra és újra átéljük ezt. Van azonban jó hírem is, egy pedig az, hogy Isten még így is, ennek ellenére is szeret bennünket. Nem mondta meg, hogy megtérésre, életünk megváltoztatására hívogasson. Egy gőgicsélő kisbaba arra emlékeztet minket, hogy amiképpen ő rászorul a felnőttek segítségére, különben elpusztulna, úgy szorulunk rá mindannyian Isten könyörülő irgalmára. A fonák az, hogy amiképpen egy csecsemőben nem tudatosul, hogy minden pillanatban egy felnőtt ember szeretetétől függ, úgy sok felnőtt ember sem tudja még, nem fogja fel, hogy bűnei ellenére Isten jóságából, szeretetéből és irgalmából él. Ez is bűn. Ha nem értjük meg, hogy azért élhetünk, mert Isten jó és kegyelmes hozzánk.
Folytatva tovább az összhangot, ön szerint milyen szerepe van a vallásnak a társadalmi igazságosság előmozdításában?
Nyilván, hogy itt, amikor vallásról beszélünk, vagy az eddigi ezutáni kérdések rendjén, ha vallásról beszélünk, rendszerint itt mi most a keresztény vallást értjük alatta, és jó, hogyha ezt tisztázzuk, hogy keresztény vallásnak milyen szerepe lehet a társadalmi igazságosság előmozdításában, ugyanis innen tőlünk nézve más vallás egyáltalán nem törődik azzal, hogy a mi értelmünkben társadalmi igazságosság legyen azokon a vidékeken, ahol ők vannak túlsúlyban. Az iszlám, buddhizmus, hinduizmus nem törődik egyáltalán, a legkevésbé sem azzal, amit mi társadalmi igazságosságnak nevezünk. Hát most tényleg, ha ez a kérdés, hogy ha a keresztényvallást értjük most a vallás alatt, akkor lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, de keresztényvallásnak, a hitnek feladata elsősorban nem az, hogy valamilyen politikai értelemben vett társadalmi igazságosságot támogasson, vagy az, hogy leromboljon egészen társadalmi rendeket. Jézus nem volt forradalmár, még akkor sem, ha bizonyos teológiai vagy művészeti irányzatok őt forradalmárnak próbálják ábrázolni. A hallgatók közül némelyeknek talán ismerős a dél-amerikai felszabadítás teológia, ahol Jézusra úgy tekintenek, mint egy partizánra, akinek a segítségével elkelt és a vagyont szét kell osztani a szegények között. Ha Pázolini Jézus filmjére gondolunk, a Máté evangéliumára, ő is egyfajta partizánként ábrázolja Jézust, aki azért küzd, hogy a szegényeknek jobb legyen ezen a földön. Azonban Jézus nem akarta ezt. Neki hatalmas vitái voltak a szűkkeblő, merev törvényeskedőkkel, de azokkal is, akik a józan észre hallgatva figyelmen kívül hagyták Isten mindenek felett való hatalmát. Jézus vitatkozott az akkori emberekkel, vezetőkkel, rámutatott érvrendszerük hibáira, de soha-soha nem lázított a fennálló törvényes rend ellen, nem buzdított annak eltörlésére. Volt mondani valója Herodes számára is, de nem lázított sem Herodes, sem a királyság intézményének eltörlésére. Elbeszélgetett Pilátussal is, akinek elmagyarázta, hogy az ő királysága nem ebből a világból való, és nem buzdította követőit a császárság eltörlésére és a köztársaság helyreállítására. Próbálták Jézus már életében politikai vitákba belerángatni, amikor olyan kérdést tettek fel neki, amiről azt gondolták, hogy határkérdés, mondjuk így, hogy konzervatív és liberális álláspont között. A Szentírás világában némileg jártasak számára ismerős lehet az a történet, amelyben farizeusok, az akkori merev konzervatív párt és a szadduceusok, a mai liberálisok szellemi elődei felteszik Jézusnak a kérdést. Szabad-e a császárnak adót fizetni? Jézus válasza ma már szállóige, amit azok is hallottak, akik kevésbé jártasak a Biblia világában. Ő így válaszolt, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni. Bár egyértelmű, hogy Jézus nem biztatott soha lázadásra, mégis a fennálló törvényes rend megszegéséért ítélték halálra. Azóta is újra és újra megjelenik az a vád, hogy a kereszténység a világ felforgatására törekszik. Ez bizonyos értelemben igaz is, és erről még nagyon sokat lehetne beszélni, de nem úgy, ahogy sokan azt elhamarkodottan gondolják. De haladjunk tovább. A keresztény hit terjesztői sem azzal az igénnyel léptek fel, hogy bármilyen politikai rendet megdöntsenek. Pál apostol például szól a rabszolgákhoz, de nem mozdítja a rabszolgákat arra, hogy lázadjanak fel, hogy tépjék le a rabigát. Ellenkezőleg ilyeneket mond, szolgák, engedelmeskedjetek földi uraitoknak olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. A kulcs szó ez, mint Krisztusnak. Olyan szolgákról van szó, akik Krisztusban megismertek egy másfajta, egy teljesebb szabadságot, ami teljesen független a társadalomba betöltött szereptől. Nem lenne a kép teljes, ha nem tenném hozzá azonnal, Pálnak van szava az urakhoz, a rabszolgatartókhoz is. Az eddigiek fényében talán már nem is meglepő, Pál nem arra buzdítja a rabszolgákat tartó tehetős embereket, hogy szabadítsák fel rabszolgáikat, hanem arra imti őket, hogy bánjanak velük emberségesen, méltányosan, tudva, hogy nekik is van uruk a mennyben, aki őket is számadásra mondja. Más példa. Pál apostol levelet ír egy szökött rabszolgának, egy szökött rabszolga gazdájának, és nem azt tanácsolja a szökött rabszolgának, hogy gyűjtse maga köré a többi rabszolgát, és seperjék el az évezredek óta tartó, rabszolgatartó társadalmi rendszert. Ellenkezőleg egy szökött rabszolgát, aki hozzá menekül, Pál visszaküldi a gazdájához, és kérve azt is, hogy örömmel fogadja vissza, és vegye számításba, hogy mindketten Krisztus követői. Az az érdekes, hogy éppen ezekből a tanításokból vezették le, mondjuk az Egyesült Államokban az egykori republikánusok és nem a demokraták a rabszolga felszabadítás törvényeit. És mintha mindez nem lenne elég, Pál apostol egyenesen arra buzdítja Jézus követőit, hogy imádkozzanak a törvényes felsőbbségért. A mai világban látom, milyen őrültségek vannak, ez rettenetes naivságnak tűnik. Nem szabad megfeledkezni az ima erejéről, ami valóban hatékony fegyver, még az őrület politikusai ellen is. A kérdés tovább bonyolódik diktatúrák esetén. Ezt a kérdést tisztázza a német hitvalló mártír lelkipásztor Dietrich Bonhoeffer, aki a hitleri diktatúra ellen emelt szót, szervezett ellenállást, amiért 1945 áprilisában röviddel a náci rezsim bukás előtt ki is végezték. Ugyanakkor fel kell hívnom a figyelmet, Jézus mindig az elnyomottak, a szegények pártján útján áll, és nekünk ugyanezt kell tennünk, ha igazán az ő követőinek tekintjük vagy hívjuk magunkat. De Jézus nem az bízza a követőire, hogy fenekestül, fegyverrel a kézben változtassák meg a világon. Nem kért olyasmit, hogy az ő követői mészárolják le a gazdagokat, és az elkobzott vagyont osszák szét a szegények között. Ő nem felszabadító, ő megszabadító. Az a változás, amit ő hozott el, az a szíveket járja át, mint hogy a só feloldódik az ételben, és az egészet megízesíti. Ha azonban egy só egy darabban marad, például a kenyérben, az nem teljesítette a hivatását, azt kiköpjük. Hát így kell vigyázzunk arra, hogy miközben Jézusban hiszünk, és szeretnénk jobbat tenni ezért a világért, hogyan akarjuk igazán azt elérni.
Hogyan járulhat hozzá a vallás, a szegénység, az egyenlőtlenség és az igazságtalanság leküzdéséhez?
Amit eddig elmondtam, távolról sem jelenti azt, hogy tétlenül kell ülni, vagy főleg nem az, hogy közömbösnek kell maradni a világ nyomorúságaival szemben. Pál apostol például gyűjtést szervez Korintusban a jeruzsálemi szegények megsegítésére. Azzal érvel, hogy mivel ők, a korintusi keresztények Krisztusban csodálatos mennyei kincset kaptak, azt nekik most anyagiakra kell átváltani. Ahogy gazdagok vagytok hitben, úgy legyetek gazdagok az adakozásban is, ezt írja nekik. Arra döbbenti rá őket, hogy a jó tett, a jó cselekedet Krisztus iránti szeretetből származik. Adakozzatok, segítsetek egymáson, figyeljetek jobban oda egymásra, ez Jézusnak örökké tartó parancsa számunkra is. Olvastam valahol, hogy a második világháborúban bombázások rendjén teljesen elpusztult egy német város, és ebben a városban elpusztult az egyik legnagyobb, legszebb német dóm, ahol kőkövön nem maradt, csak a kereszt, és rajta egy töredék Jézus fából faragott testéből. Se keze, se lába, se arca nem maradt meg ennek a korpusznak, csak a szétroncsolt torzóból lehetett következtetni arra, hogy az valamikor Jézus fából faragott teste volt. Ennyi maradt meg a romok közt égre meredten. És akkor valaki fogta magát, és egy szénnel írt papírt helyezett Jézus szíve helyére, amin ez állt: ha nem mi vagyunk Jézus lába, akkor nincs lába. Ha nem mi vagyunk Jézus keze, nincs neki keze. Ezek lehetünk mi. Jézus lába, kinyújtott keze, azaz bennünk élő tovább. Ezt hívőnek és hitetlennek egyaránt meg lehet hallani. És tegyem hozzá örömmel, számos példa van arra, hogy Jézus hívását, parancsát nem csak a benne hívők, hanem a hitetlenek is, akik még az ő létezését is tagadják, még azok is meghallják. Gondoljunk például arra, hogy milyen döbbenetes összefogásról tettek bizonyságot az elmúlt években, mondjuk Magyarországon, amikor árvízkárosultakon kellett segíteni. A jóság ott bujkál az emberi szívekben, akár hívőről, akár hitetlenről van szó, és olykor ez felszínre is tör. Ha ezt a gazdag nyugati társadalmakban hamarabb, komolyabban felismerték volna, ha időben segítettek volna mondjuk az ázsiai, afrikai szegényeken, akkor most nem szembesülnének ezzel a rettenetes problémával, hogy migránsok milliói árasztják el a gazdag nyugatot. Tennünk kell egymásért, hogy ne szembesüljünk borzasztóbb, nehezebb problémákkal.
Mi az ön meglátása? Milyen tanításai vannak a kereszténységnek, a teremtésvédelemről, vagy akár a környezetvédelemről?
A teremtett világ az Isten ajándéka az ember számára. Figyeljük meg a teremtés bibliai történetét. A bibliai leírás szerint Isten mindent gondosan előkészít, mielőtt az embert megteremteni. Egy tökéletesen előkészített ökoszisztémába helyezi el az embert. Csak amikor minden elő van készítve, csak akkor jön el az ember ideje. Gyanítom, hogy a hallgatók között vannak olyanok, akik akvarisztikával foglalkoznak, vagy foglalkoztak, azok érteni fogják a hasonlatot. Azok tudják, hogy az akváriumba előbb a gondosan átmosott ajzatot, majd a vizet, a növényeket, a víztisztító rendszert, a levegőztetet, az akváriumfűtőt, a nitrát megkötő műgyantát helyezzük el, és amikor már minden működik, csak néhány nap, vagy egy hét múlva helyezhetjük el ebbe a parányi kicsi ökoszisztémába halacskákat. Ám mi nem csupán díszhalak vagyunk egy gondosan előkészített akváriumban. A bibliai teremtés történet szerint Isten az embert azért helyezi az Édennek nevezett kertbe, hogy őrizze és művelje azt. Ennek az isteni parancsnak ugyanúgy, mint a többinek, a legkevésbé sem tettük eleget. Nem a Bibliát idézem, hanem egy fiatalon, alig 27 évesen elhunyt amerikai költőt, aki az egyik döbbenetes versében ilyeneket mond. Látod, mit tettek a földdel? Mit tettek szeretett nővérünkkel? Pusztítják és kifosztják, rombolják és megsebzik, késsel oldalba szúrják, szöges drót kerítésekkel felosztják és kimerítik nedveit. Ebben a versben, bár minden szava igaz, az a tipikus 60 éves beli gondolat fogalmazódik meg, hogy a föld jelenlegi nyomorúságáért mások, a többiek a felelősek. A baj azonban az, hogy mi mind együtt szorgoskodunk azon, hogy a föld pusztuljon. Erre is a Bibliában találunk figyelmeztetést. Az Ádám szó kifejezés eredetileg nem személynév, hanem ember, sőt emberiséget jelent. Amikor tehát arról olvassunk, hogy Ádám fellázad a teremtő ellen, s tönkreteszi az édenkertet, akkor ez az emberiség lázadását jelenti. Most kezdjük igazán megérteni, hogy mit tettünk a lakhelyünkkel, ahol különböző vallásúak, felekezetűek, különböző bőrszínű emberek együtt kellene élnünk. Hogy mi a tanítás a teremtésvédelemről? Kereszténység nagy tanítása, hogy minket azért helyezett ide a teremtő, hogy védjük, őrizzük ezt a gyönyörű földet, egyen-egyenként és emberiségként is felelősek vagyunk érte. És még csak egy dolog, az előbb idézett amerikai költő verse, miután elmondja ezt, hogy mit tettünk ezzel a földdel, és tönkrement minden, néhány sorral lenne beszírja, hogy Jézus ments meg, Jézus ments meg. Ez az a sikoly, ami kimondatlanul is ott van az ajkakon. Olyan mélyre jutottunk, hogy csak az Isten, azaz az Istenhez való fordulás a kiút az egyetlen út számunkra.
Hogyan tudnak a vallási közösségek hozzájárulni a fenntarthatósághoz és a klímaváltozás elleni küzdelemhez?
Ebben nagyon-nagyon-nagyon össze kellene fognunk, különben hamarosan nem lesz hol, és nem lesz kinek a fejére bombákat pottyantani. Valami olyan felismerések lenne szükségünk, mint amit úgy tűnik felismertek Tunéziában és Egyiptomban, ahol néhány borzasztó véres merénylet után elgondolkodtak azon, hogy a vallási őrület mennyire jó az országban. Nekünk itthon kell elkezdeni a tisztogatást, szerényebben, visszafogottabban kellene élni, de úgy tűnik, hogy erre igazán alig gondol őszintén valaki. Politikai szinten sokféle keménykedő, szemfényvesző próbálkozás van, de az igazi változásnak itt is a mélyben, az emberi szívben kellene elkezdődnie.
Hogyan találhatunk békét a mindennapokban, a mindennapjainkban?
Na most úgy érzem, hogy most jutottunk el a legfontosabb kérdéshez.
Tartogattuk ideig.
Tartogattuk. Jó, hogy tartogattuk, remélem, hogy lesz rá idő, ugyanis eddig sem voltak túl rövidek a válaszaim. De erre a kérdése, hogy hogyan találhatunk békét a mindennapokban, erre végképp nem tudok csak néhány szóban válaszolni. Gondoljunk arra, hogy ennek a műsornak is ez a címe, összhang. Ami rokon értelmű ezzel a szóval, hogy harmónia és békesség. Ahol nincs összhang, nincs harmónia, ott nincs békesség, ott zűrzavar van, feszültség van, robbanás veszély van, harc és háború van. Éppen a közelünkben és a Szentföldön dúló háborúk figyelmeztetnek arra, hogy milyen nagy, felbecsülhetetlenül nagy, drága kincs a béke, a békesség. És arra is, hogy mi emberek szinte képtelenek vagyunk arra, hogy békességben éljünk egymással és saját magunkkal is. Mit ér, ha világban béke van, ha nem ropognak a fegyverek, nem hullanak a fejünkre bombák, de feszültségben élünk szomszédjainkkal, rokonunkkal, édes testvérünkkel, vagy éppen szüleinkkel. Életünk nagy-nagy-nagy nyomorúsága, hogy túl sokan élnek így, zűrzavarban és nem összhangban, háborúságban, nem békességben. Milyen nagy nyomorúság, ha önmagunkkal, a saját belső világunkkal vagyunk állandó feszültségben.
Mit ér, ha az egész világon béke van, csak otthon a családban nincs béke, vagy ha csak a saját szívedben, vagy szívünkben nincs?
Ez a leglényegesebb. Mit ér? Mit ér, hogyha abba hagynák mondjuk Ukrajnában a háborút, hogyha a Szentföldön sem ropognának a fegyverek, egy-két napig örülnénk neki, de utána továbbra is megmarad a saját életünkben a feszültség, a békétlenség, akkor igazán semmit nem ér a távoli politikai béke. Jó, tehát ez a kérdés, hogy hogyan találhatunk békességet a mindennapokban. Gyanítom, hogy a rádióhallgatók közül sokan foglalkoztak és foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Sokféle technika, próbálkozás, jóga, vélemény, megoldás között bukdácsolhatunk. Az igazán jó hír az, hogy a mi Istenünk a békesség Istene. Nagyon-nagyon sokszor használja a Szentírás ezt a megjelölést Istenre, hogy ő a békesség Istene. Tehát ő valóban a békét akarja. A béke, a békesség az készen van. A nagy kérdés az, hogy miként jut el hozzánk ez a nagy isteni ajándék. Valljuk meg, kezdjük ezzel talán, hogy számunkra, a legtöbb ember számára a békesség egyszerűen azt jelenti, hogy hagyjanak engem békén. ne tegyenek fel kérdést, ne kopogtassanak az ajtómon csak este 6-ig vagy 7-ig, és ne adjanak nekem feladatot, ne kérdezzenek semmiről, hagyjanak engem békén. Sok ember számára ennyi a békesség. Nyilván ennél sokkal többről van szó. Búcsú beszédében Jézus ezt mondja, én a békességemet hagyom nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. A benne levő békességet Jézus nem viszi magával a mennyekbe, azt itt hagyja nekünk örökségül. A testét nem láthatjuk, de a békességét itt hagyja nekünk. Ez az ő testamentuma számunkra, hogy itt hagyja nekünk a békességét. Ha ismerik, kedves rádióhallgatók, a hasonlatot, Illés próféta Elizeusra hagyja a palástját. Na, így hagyja számunkra örökségül Jézus itt az ő békességét. Ez az ő végrendelete, és ezt nekünk nagyon-nagyon komolyan kell venni, az ő végrendeletét. Ő a békességét hagyja nekünk. Még egyszer mindig hangsúlyozom ezt, hogy újra elmondja, hogy nem úgy adom, ahogy a világ adja. Képzeljük magunkat abba az ókori világba, amiben Jézus él. A görögöknek abban az időben Plutó volt a békesség istene, de ez egyúttal a pénzistene is volt. Mert a görögök úgy gondolták, hogy akinek van pénze, annak van békessége is. Következésképpen a szegénynek nincsen békessége, neki mindig nyugtalansága van. Az a békesség, amit Jézus ad, az nem a rómaiak békessége, akiknél a békesség istene Pax volt, de ő volt a győzelem istennője is. A rómaiak ugyanis úgy vélték, hogy békesség ott lesz, ahol ők győznek. Ez a Pax Romana. Írd alá, hogy legyőztelek, kussolj, ne beszélj, békéd lesz, és békén hagylak. Mi, akik Trianon miatt a mai napig szenvedünk, tudjuk, hogy a fegyvernyugvás még nem béke. Az csak a megalázottak csendje. Ukránok, szlovákok, bocsánat, remélem nem tiltják majd le a rádióadást, románok. És újabban az Európai Unió is azt üzeni nekünk magyaroknak, kuss, hallgassatok, szünnyetek meg magyaroknak lenni, ne beszéljetek magyarul, és akkor békétek lesz. Jézus, amikor nekünk békességet ígér, még egyszer ezt ígéri, ezt mondja, nem úgy adom nektek, mint ahogy a világ adja. Milyen vigasztaló ez, mert hogyan adja a világ a békességet? Például egy olyan embernek, akinek fájdalmai vannak, akiknek csapások vannak az életében, kétségek gyötrik. A világ úgy adja a békességet, hogy az ember megpróbálja magára erőszakolni a békét. Beszéltünk erről is a bevezetőben, hogy bántottak, sértettek bennünket a közelmúltban, és muszáj legyűrni magunkban ezt. Megpróbálhat az ember elmenekülni a gondok elől, úgyhogy kábítja magát. Ez mind a világ kínálja. Jézus ezt másképpen teszi. Jézus úgy adja a békességet, ahogy csak ő adhatja. És ez nekünk gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez az imádkozás nagy lehetősége. Úgy nyerünk igazán békességet, ha újra megtanulunk mélyen, komolyan imádkozni. Amikor imádkozunk, belépünk a mennyek országába. És amikor a mennyek országából visszajövünk az imádság után, akkor azt a békességet hozzuk, ami ott van. És még egy valami, ami nagyon-nagyon fontos. Jézus azt tanítja nekünk, hogy a igazán békességünk akkor lesz, ha mi a békének a követői leszünk, ha továbbadjuk ezt a békességet. Vagyis ha én egy békét kaptam az imádkozás után, ez csak úgy marad az enyém, ha ezt tovább sugárzom, megpróbálom átadni más embereknek, a családomnak, a környezetemnek, a munkahelyen, az emberekkel, akikkel a buszon találkozom, a piacon, akik feszültek, idegesek. Ha én a mennyek országából tértem vissza egy lelki békességgel, akkor ezt tovább kell adni. Nem úgy adom a békességet, ahogy a világ adja, ezt mondja Jézus. És akkor persze ezt lehet apró pénzre váltani, hogy elfogadni, hogy másnak is van igaza, elfogadni hittel, humorral, hűséggel, hogy különböző emberek élnek ebben a világban. Ha ezt tudatosít magunkban, békénk is, békességünk is lesz, és ezt kívánom a hallgatóknak, hogy így legyen.
Az elmúlt hetekben ez volt a 6. műsor, hogy erről a témáról beszélgettünk, és így, hogy mondjuk azt, hogy a végére értünk, ha bár távolról sem, mégis megkérdem azt, hogy ezt a 6 beszélgetést hogy lehetne összefoglalni, hogy ne mondjam azt, hogy végső következtetések, de ezekből mégis mit lehetne kiemelni egy percben?
Igazán ezt, ami az utóbbi pillanatokban hangzott el, a békesség. Békétlenséget okoz a tudatunk, hogy mulandó lények vagyunk. Fájdalmat, kétségeskedést okoz az a tudat, hogy elveszítettük szeretteinket. Akár örökké, vagy pedig itt a földön megy tönkre sok-sok család és emberi kapcsolat. Beszélgettünk arról, hogy milyen fontos az, hogy megtanuljuk újra egymást elfogadni, tolerálni egymást, igazi krisztusi szeretetben és békességben. Nem úgy, hogy egyszerűen elnézzük a butaságokat, hanem úgy, hogy segítsünk segítünk egymásnak, hogy kilépjünk abból a dagonyából, amiben sokszor beleragadunk. Hiába vágjuk egymás fejéhez, hogy te bűnös vagy, és te vagy a hibás valamiért, hogyha nem tudunk magunkban nézni, és magunkban meglátni azt, hogy mennyi tévedésünk, hibánk van együtt, és ha meglátjuk, hogy mindenki tévedett, hibázott, nevetni is tudunk talán egymáson, magunkon is, és végre egymás kezét megfogva, egymás jó szívében bízva elindulunk, hogy együtt keressük a megoldásokat.
Ha a szívünkben nézzünk, mit tudunk elmondani, milyen a hit és a békesség összhangja?
Kettő ugyanazt jelenti. Hinni Istenben békességet jelent. Elfogadom az ő akaratát, másokra nézve, magamra nézve. Felismerem hitben azt, hogy Isten mekkora nagy lehetőségeket ad nekem is, nem csak másoknak is. Hinni Istenben azt jelenti, hogy egyre jobban bízom benne az ő akaratában. Megnyugszom az ő akaratában, és tudom, hogy ami számomra most kellemetlen, fájdalmas, ha benne hiszek, akkor ő azt is, a legkellemetlenebb dolgokat is a javamra fordítja.
Bizony-bizony beszélnünk kellett volna még arról, hogy hogyan, miként segíthet a hit a mindennapi stressz és szorongás kezelésében, vagy elmondhattuk volna még azt is, hogy számos példa igazolja, hogy hétköznapi értelemben a mi hozzáállásunkon múlik, hogy mit kezdünk a stresszel, hogy az végül is megöl minket, vagy meg nemesít bennünket. Ezekre a kérdésekre, gondolatokra ma már nem kerül sor. Lelkész úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és ezt a páratlan beszélgetést. Az elmondott és a beérkezett kérdésekre gondolva reméljük, hogy a közeljövőben lesz még alkalmunk folytatni a még ma sem befejezett témánkat.
Az óra itt megy előttünk és jelzi, hogy a műsoridő végéhez közeledünk, és korán sem értünk a beszélgetésnek a végére, és ez már is stresszessé tett engem, úgyhogy jó volt ez az utolsó gondolat a stresszről. Hát ez is egy olyan téma, amiről beszélnünk kell, hiszen egy stresszes, ideges, feszült világban élünk továbbra is, és ez is nagy kérdés, hogy mit kezdhetünk azzal, amit úgy általában stressznek nevezünk. Hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy fogunk még találkozni, hogy a kedves rádióhallgatók épültek beszélgetésünk nyomán, és bízom abban, hogyha majd újra vendége lehetek a Marosvásárhelyi Rádió összhangműsorának, ha a szerkesztő újra meghív ide, akkor folytathatjuk ezt a beszélgetést azokkal a kérdésekkel valóban, amik érkeztek, amik elmaradtak, és hát ez lesz a legjobb, ha majd éppen a stresszel fogjuk kezdeni.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Veres László református lelkipásztor teológus nevében is elköszönök. Az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.